A mikrofonnál továbbra is Andor Tóth Anna, jó napot kívánok! Javában dübörög az Essencia Artis kiállítás és esemény sorozat a Pesti Vigadóban, ezzel megyünk tovább. Egészen május 7-éig lehet megnézni 41 művész, majdnem 150 alkotását. Orr András grafikus művésszel Kalmár András beszélget egy akvarell festő workshopról, és megtudhatjuk azt is, hogy mi a különbség egy grafikus művész és egy festőművész között.
Tisztázzuk a különbséget. A grafikának ugye az a lényege, hogy az sokszorosítható. Tehát hogy ott van egy ilyen alap, és akkor abból több készülhet, hogyha én ezt jól tudom.
Igen, így van. És hát művészeti képzésben is így elkülönítik a grafikus típusú rajzolást, meg a festő típusú rajzolást, tehát ez két külön kategória.
Aha.
Művészeknél, és hát én ezt tanultam, tehát grafikát tanultam, és nem akarom a festőket megsérteni azzal, hogy festőművésznek nevezem magam, amikor nem jártam ki azt az iskolát, amit ők igen, tehát grafikus művész, és egyébként az akvarell az egy ilyen határterület, tehát az a festőknek grafika, a grafikusoknak festészet, tehát én így a kettő közötti területtel foglalkozom.
Na jó, figyelj, akkor most lehet, hogy nagyon udvariatlan leszek, de az akvarell az nem a vízfesték? Tehát, hogy vízfesték?
Az a vízfesték, igen.
Na de akkor azt hogyan sokszorosítom?
Hát én nem sokszorosítom, tehát igazából ezek festmények, szóval valójában ezek festmények, mégiscsak papíron van, tehát a festőknél a festmény az általában a vászon és olajnál kezdődik, meg a galériásoknál is.
Jó. Én gyerekként nagyon sajnáltam, hogy nem lehet az oviba olajjal festeni, mert szerintem az akvarell sokkal nehezebb és sokkal macerásabb, de az is igaz, hogy az olajfesték sokkal nehezebben jött volna ki a ruhánkból. Na mindegy, a viccet félretéve azért is mentem ebbe bele, mert hogy magán ezen az Essencia Artis kiállításon a Pesti Vigadóban látható két kép tőled, lehet, hogy több is, én kettőt jegyeztem meg, de mind a kettő akvarell.
Három,
oké, akkor nagyon nem tévedtem.
Igen, csak a harmadik az kicsit máshol van ott a teremben.
Akkor van kettő egymás mellett, de nagyon sok izgalmas munka van, tehát ezért is tévedhet el az ember, de ezeket meg is jegyeztem, meg el is fotóztam magamnak, ugye, mert mind a kettő nagyon hasonlít, de nagyon vicces, mert voltak éppen nagyon messze vannak egymástól, már térképészetileg, hiszen az egyik az a hegyes divárom a Balaton felvidéken, a másik pedig Vietnámban van, Dong Ha, ha jól mondom. De ugye ezekben az a közös, hogy mind a kettő drón felvétel alapján készült, gondolom én, mert hogy nagyon-nagyon fölülnézeti festményekről van szó, tehát vélhetőleg készült egy fénykép, és akkor ez alapján készültek a festmények, és ugye elolvastam a te ösztöndíjas munkáidnak az alapját, vagy alaptézisét, mert hogy el kell mondani egyébként, amit elfelejtettem, hogy maga az Essencia Artis az MMA ösztöndíjasok munkáit hát hivatott erről egyfajta ilyen áttekintést adni, és te is MMA ösztöndíjas voltál, és valahogy te a térképészet és a festészet határmezsgyét kutattad, ha én ezt jól artikulálom.
Igen, pontosan. Én olyan tájképeket akartam festeni, amik térképek is, tehát engem mindig feszélyezett a tájképeknél, hogy ugye térbeli összefüggéseket nem lehet pontosan látni. Tehát én akkor érzem jól magam, hogyha így látszik a térbeli összefüggés, illetve hogyha ha így pontosan tudom, hogy mik vesznek körül, milyen formák, milyen térbeli motívumok, és azt szerettem volna, hogy igazából klasszikus tájképeket akartam festeni, amik egyben ezeket a térbeli dimenziókat is pontosan és átláthatóan bemutatják, és ebből lettek ezek a képek, és így van, drónfelvételek alapján készültek.
Aha. Igen, ugye az az érdekes, hogy régen a térképfestészet is, hát festészet volt, tehát azok egy ilyen nagyon-nagyon kifinomult művészi munkák voltak, és nem kell csak a legeslegrégebbiekre gondolni, szerintem még a 19. századiak is, hát azt nem tudom, hogy akvarell volt-e vagy nem, de hogy nagyon komoly művészi munkák voltak. Egyébként ugyanúgy, hogy ugye nemrég volt, sosem volt Budapest kiállítás a Pesti Vigadóban, és ott kellett rádöbbenni az embernek, hogy maguk az építészeti rajzok, tervrajzok, azok is hát elképesztő művészi munkák voltak, de szerintem ugyanez elmondható akkor a térképekről is.
Igen, művészi igénnyel készültek. Hát a 19. század első felében talán még voltak ilyenek. És hát ugye a grafikai technikák is mások voltak, tehát akkor akkor még ugye részkarc, litográfia, ezek még az ipari sokszorosításban is részt vettek be. A 19. században a részkarc már annyira nem, a 18. században még igen. Könyv illusztrációkat és térképeket is így sokszorosítottak, és hát a színeket pedig csak a 18. század végétől tudtak nyomni ezekkel a litográfiával, és előtte pedig akvarellel kiszínezgették. Hát ez igazából a késő középkor óta, ugye a fametszetes sokszorosítás óta ez volt, hogy a színes nyomat az akvarellel színezett nyomat volt. Vannak ilyen 16. századi metszetes könyvek, ahol egyenként kifestegették az illusztrációkat. Tehát az akvarell az ebben egy széles körűen használt technika volt a színezésben, ezt aztán később felváltotta a litográfia, amiben hát tudtak színeset nyomni.
Aha. Fú, elképesztően érdekes, de akkor térjünk rá egy kicsit erre a hát általán workshopnak nevezett eseményre, ami március 23-án lesz 10:30-kor, és a Makovec termében lesz a Pesti Vigadónak. Mit kell ide tudni, meg mit kell ide hozni, kérdezem én. Tehát, hogy kell-e valamifajta előképzettség, vagy elég egy kis kézügyesség, hogyha valaki akvarellt szeretne veled festeni, illetve mit lehet itt megtanulni, és mit kell lefesteni? Talán ez a legfontosabb kérdés bizonyos szempontból.
Ez egyetlen egy dolgot kell hozni, a festő kedvet, illetve ez irányú érdeklődést. Itt két órában egy kis méretű tájképet fogunk megfesteni, ez egy ilyen clouds kép, egy ilyen felhő kép. És mindez a kisképző művészeti iskola, ahol dolgozom, Scola Graffitis művészeti gyűjteményében található akadémikus tankönyvek alapján lett összerakva, tehát onnan indult ez az egész, ezek ilyen festészeti és tájképfestési kézikönyvek, tankönyvek, amit annak idején használtak, tehát például a Ligeti Antal is ebből táplálkozott tanulmányai során, és ezeken az alapokon áll ez a workshop, bárki meg tudja csinálni, nem kell hozzá sem különös tehetség, sem előképzettség. Minden anyagot ott a helyszínen adunk, tehát csak oda kell jönni és érteklődéssel fordulni ez iránt, az egész iránt. És itt egy ilyen felhőképet, egy felhős tájképet festhet meg mindenki, amit aztán hazavihetnek.
Szerintem az a legfontosabb dolog az egészben, hogy tényleg haza lehet vinni ezt, amit az ember ott csinál. Illetve ez a második legfontosabb dolog, meg az első legfontosabb dolog az, hogy ez ingyenes, ez a rendezvény. És nem
ez
csak
ingyenes,
ez, hanem az összes Essential Artist-szal kapcsolatos rendezvény, amiket ugye május 7-ig lehet megtekinteni, illetve részt venni rajtuk a Pesti Vigadóban. Neked lesz esetleg egyéni kiállításod, vagy csoportos kiállításod, szóval bármi más alkalom, ahol a munkáiddal lehet találkozni a közeljövőben?
Kiállításom most a közeljövőben nem várható egyéni kiállítás, viszont workshopok lesznek a Vigadón kívül is. Megtalálható a Facebookon, Aquarel 19 címen futnak ezek, és oda várom szeretettel az érdeklődőket.
Orr András grafikus művésszel Kalmár András beszélgetett, aki rögtön tovább is utazott Zebegénybe, Lakatos László ezüstkoszorús hegedű készítő műhelyébe, viszont nem hangszerekről lesz szó ebben a beszélgetésben.
Most nem azért jöttünk, hogy hát hangszerekről beszélgessünk, hanem ennél tulajdonképpen egy sokkal fontosabb dologról, az utánpótlásról. Arról, hogy ennek a szakmának lesznek-e követői, és azok a fiatalok, akiket ez érdekel, akik megtanulnák a hangszer készítés fortéjait, esetleg maguk is mesterekké válnának, azok mihez kezdjenek? Azonnal el kell húzni Cremonába, vagy nem is tudom, mit mondjak, vagy esetleg itthon is van arra mód, hogy ezt a dolgot megtanulják az érdeklődők.
Van rá mód nálunk is, természetesen a Konzi keretein belül működik egy hangszerész képzőiskola, ennek az iskolának vagyok én a vonós szakirány tanára. Itt is, mint mindenhol, ez a szakma olyan, hogy a 16. századból itt felejtettek bennünket, mindenféle szempontból. Ami azt jelenti, hogy a munkamódszerek, az anyagok és végeredményben a cél is nem változott azóta. Azáltal, hogy ezek a dolgok nem változtak azóta, azáltal maga az oktatás módja sem változott. Ez az iskola úgy néz ki, hogy egy hónapban két hét van, egy hét tulajdonképpen, egy teljes hét van, amikor iskolába, amit az iskolába töltenek a tanulók, a többi időt azt egy-egy mesternél, egy-egy műhelybe napi 8 órába ott dolgoznak a műhelyekbe, és ott tanulják meg valójában a szakmát. Az iskola az egy zseniális találmány, mert egy összegzést ad a gyerekeknek azzal kapcsolatban, hogy mi is ez a szakma, milyen módon kapcsolódik a hangszerészet a zene világához. Itt esztétikai oktatás van, akusztikai, szakrajz, anyagismeret, ami nagyon-nagyon lényeges. Tehát olyan dolgokat kapnak az iskolába, amit egyébként a műhelyekben nem kapnak meg, viszont a műhelyekben, ahogy 100, 200, 500 évvel ezelőtt ugyanolyan módon történik az oktatás, tehát a mesterek a saját technikáikat, a saját elképzeléseiket a szakmáról, úgy a javításról, mint a készítésről tudják átadni a gyerekeknek.
Mi ennek a szakmának a csúcsa? Aki a legtöbbet eléri, az mit ér el? Mi itt az Oscar-díj vagy a Nobel-díj? Az, hogy egy nagyon híres művész játszik az én hangszeremen, az, hogy egy árverésen elviszik 5 csillió, trillió euróért, az, hogy valami nagyon szépet vagy nagyon különleges hangot csinálok.
Igen.
Mit kell kitűzni célként?
Kitűzni célként a cél az mindig az ember, vagy a tanuló, a tanítvány személyisége határozza meg. Van, aki azt tűzi ki magának, hogy ő lesz a világ legjobb hegedű készítője. Lesz olyan, aki azt tűzi ki célul, hogy ő nagyon gazdag ember lesz, és meggazdagodik ebből a dologból. Lesz olyan is, aki olyan cél tűz ki maga elé, hogy valami egészen komoly művészek fognak majd játszani a hangszerein. Én nem erre szoktam tanítani a gyerekeket. Én arra a célra szoktam őket irányítani, attól függetlenül, hogy a személyiségük mit kíván, hogy röviden és egyszerűen fogalmazva a harmónia teremtés. Ez az, amire meg szeretném tanítani a tanítványaimat. Mindenféle módon és mindenféle eszközzel harmóniát kell, hogy teremtsünk. Ugyanis ez a mi szakmánk egy olyan tökéletesen összetett dolog, ebbe beletartozik, sokat vitatkoztak azon, hogy ez művészete, vagy iparművészet, vagy mesterség. Nem lehet meghatározni, hiszen mindegyik ide tartozik, mindenből tartozik ide valami, ami azt jelenti, hogy borzasztó nagy kreativitást igényel, nagyon nagy kézügyességet nem, tehetséget egy kicsit, szorgalmat annál inkább. Visszatérve a harmónia teremtésre, a hangszerkészítés is, mint minden más szakma, amelyhez a legszükségesebb dolog az, hogy az ember teljes mértékben odaadja magát ennek a tevékenységnek, nem szolgál másra, mint hogy önmagukat fejlesszék, hogy önmagukat úgymond jobb emberré tegyék, hogy önmagukban megteremtsék a harmóniát. Mivel mi állandóan a harmóniára törekszünk színbe, formába, hangba és bármilyen más dologba, ami kapcsolatos ehhez a tevékenységhez, ez az állandó harmóniára való törekvés lassan átsugárzik a gyermekek, a tanulók, a leendő mesterek életébe, és végül megszületik az az ember, vágyaink szerint, aki boldogan fogja élni az életét.
Akkor most azt mondja, hogy azért jöjjenek tanulni ebbe az iskolába a fiatalok, mert boldogok lesznek.
Igen, igen. Én tudom, azért, tehát nem taníthatok mást, mint amit én magam megélek. Én ezzel a szakmával, vagy ezzel a tevékenységgel, vagy hivatással nevezzük bárhogyan, én megtaláltam azt a csodát, ami engem nap-nap után boldoggá tud tenni. És ezt próbálom a gyermekeknek is átadni. Ez egy olyan tevékenység, mivel hogy nagyon régóta létezik ez a világban, egy olyan tevékenység, ami például megtanítja az embert alázatra. ami megint egy olyan sarkalatos része annak, hogy hogyan lehetnék boldogabbak, és hogyan tudnánk boldogan élni az életünket, megtanulják az alázatot. Az alázatot a természettel kapcsolatban, az anyagokkal kapcsolatban. Alázatot a nagyon fura zenészekkel kapcsolatban. Tehát emberi kapcsolatban is egyfajta alázatot tanulnak meg. Hiszen mi egy szolgáltató iparág vagyunk. Mi olyanok vagyunk, akik szolgáltatunk. Tehát szolgálunk, kiszolgálunk valamit. Van egy olyan érdekes dolog, amit én mindig el szoktam mondani, hogy hol helyezkedünk mi el ebben a gyönyörű láncolatban. Ez a gyönyörű lánc azzal indul, hogy a teremtő megihleti a zeneszerzőt, aki megírja, ihletetten megírja ezt a darabot, utána jön a zenész, aki ihletetten eljátsza ezt a darabot, és az ihletett közönség, aki ihletetten meghallgatja ezt a darabot. De nem szabad kifelejteni azt a láncszemet, hogy a zenésznek egy ihletett hangszerkészítő kell, hogy elkészítse azt az eszközt, amellyel ihletetten tudja majd előadni ezt a történetet.
Hát akkor azt gondolom, hogy ennél csodálatosabb iskola nincs, és akinek eddig nem volt köze feltétlenül, vagy nem sok köze volt a zenéhez, klasszikus zenéhez, az is kedvet kaphat ez alapján az ajánló után. Hova kell fordulni az érdeklődőknek? Milyen oldalt kell megkeresnie, hogy többet tudjanak? A dolognak, hát nem a spirituális vonaláról, mert azt gondolom, hogy arról nagyon sokat hallhattak, de a praktikus tudnivalókról.
Igen, a Konzi honlapján található meg minden olyan, tehát a Bartók Béla zenei konzervatórium honlapján lehet megtalálni minden olyan szükséges információt, ami ahhoz kell, hogy a szakmába, hogy egyáltalában bekerüljenek az iskolába, és ez mellett kell egy olyan történet, amire természetesen tájékoztatni fogják az iskolában, kell keresni egy olyan műhelyt, egy olyan mestert, aki ad egy befogadó nyilatkozatot, hogy vállalja 3 éven keresztül a tanítvány képzését.
Lakatos László ezüstkoszorús hegedű készítőmesterrel Kalmár András beszélgetett. A hírek után pedig már egészen más vizekre, bolgár vizekre elvezünk. Turizmusról lesz szó, maradjanak velünk, azonnal folytatódik a hétvégi menetrend Andor Tóth Annával.